szellemi tér, vagyis szavait megemeli, lehántja, leválasztja az esetlegességet, és a versformálásnak hát egy szokatlan, ugyanakkor nagyon, hogy úgy mondjam, modern, nem akarok semmiféle prefixumot rakni elé, fegyelme jellemzi. József Attila díjas, Artisztus nagy díjas, Palladium díjas, a Magyar Köztársaság Bavér-Koszorújával tüntették ki, ez csak néhány a díjak közül, és ma délután a vers hazájának fog előadni egy eszét, fog feltétlenül nem felolvasni, hanem előadni. Balla Zsófia a Bátori Csabával együtt hosszú-hosszú évek óta a Stúdió K színházban egy nagy sikerű és tehát nagy hagyományú vers előző beszélgetés sorozatot vezet. Ezeken az esteken klasszikus és kortárs költők műveit mutatják meg. Hogy úgy mondjam, itt is valami hasonló, csak talán szintetikus előadást hallani, amely az áttelepülők recepciója, az áttelepülők műveinek recepciója alcímet viselhetné. Valójában az alcíme az, hogy a vers hazája, avagy melyik nyelv a vers szülőföldje. Megkérlek akkor, hogy tarts meg szép foglaló előadásod.
Kedves hölgyeim és uraim, hatóság, már is engedélyt kérek arra, hogy ülve olvashassam föl, nem fogok szabadon beszélni, tárgyam elég bonyolult, és elég sok adatra van szükségem, ahhoz inkább rögzítettem kéziratba. A következőkben egy olyan témaegyüttesről szeretnék beszélni, amely különösen az elmúlt 100 évben meghatározta az összetett magyar irodalomról való közgondolkodást, anélkül, hogy arról nyíltan belső következtetések levonásával beszélni lehetett volna. Itt ma arról az irodalomról beszélek, amelyet a nyugat alapozott meg, és amelyet később az újholdkörre örökített tovább, ehhez tartoznak kortárs irodalmunk legjelentősebb vonulatai és legértékesebb művei és alkotói. Egy sajátos folyamatról szeretnék beszámolni, a költők írók lakhelyváltásáról, az új közegnek a költészetükre gyakorolt hatásáról, és a költők és életművük az új választott irodalomra való integrálásáról. Előadásomat nem tekintem tudományos áttekintésnek, sem a téma a kimerítő elemzését. Ebben az eszében néhány kétségtelen tényhez szeretném hozzáfűzni írói tapasztalataimat, évtizedek alatt felnőtt benyomásaimat. Ma úgy tűnik, megélénkült az emberiség lakóhely változtatási kedve. Az esetek többségében életveszély, éhínség, politikai üldöztetés vagy gazdasági kényszer löki más országokba az embereket. Ez korábban sem volt ismeretlen, most azonban megváltozott az áramló tömegek mérete. Az írásudóval az elmúlt században az esetet meg, hogy hadba vonult és idegen földre vetődött, például Balassi, Mikes Kelemen, Georg Trakl, vagy politikai okokból száműzték Dosztojevszkij Szibériába, Bacsányi Tűncbe, vagy kényszermunkára vitték Szolzsenicin, Várlám Szalamovot, Faludi Győdöt, Páspándi Gézát. Akadt, aki önként ment száműzetésbe, semmi például Itáliába, Szébált Angliában. Volt, aki tanulni és világot látni küldött a családja vagy iskolája, például Apácai Csere János. Néhány a kalandvágyból indultak útnak, Rembó vagy Panaiti Sztráti. Ha valaki elégedetlen volt kenyéradó gazdájával, akkor elszegődhetett egy másik királyhoz, vagy választófejedelemhez, például Lessing, Voltaire. Későbbi időkben esetleg házitanítónak állt, például Hölderlin Bordóba ment. És végül az egyik legfontosabb indítéka lehet az országváltásnak a zavartalanabb, magasabb szintű művészi közegben folytatható alkotói munka reménye. Ez Rainer Maria Rilke esetében. változás oka, hanem az időtartama is lényeges különbségeket mutat a helyváltoztatók meghökkentően népes csapatában. Volt, aki csak ideig óráig tartózkodott idegen nyelvi környezetben, Bobol Itáliában és Svájcban, Iszágvábel Párizsban és Belgiumban, Adi, Így és József Attila vagy Kassák Franciaországban. Nem sorolhatom föl mindazokat, akik a kommunizmus vagy a nácizmus elől menekültek, vagy 56 után emigráltak. És cinizmus volna külföldi tartózkodásnak minősíteni a deportálásokat, még akkor is, ha ez a tény néha az életben maradt írók legfontosabb formaadó tapasztalatának bizonyult, mint Tadeusz Borowski, Primo Levi vagy Kertész Imre esetében. Tudjuk, nem azonos okból vetődött messzire születési helyétől Byron, Nabokov, József Brodsky vagy Csestanyi Milos. A miénk közül rövidebb, hosszabb időre Márai, Csészabó László, Lénárd Sándor és mások. Ezeket az írókat azt tereli együvé, hogy idegen nyelvű környezetben hozták létre életművük kisebb vagy nagyobb részét. Ha olvassuk őket, nem is gondolunk arra, hogy művelik egy ismeretlen, legalábbis más nyelvű világ és nyelv közegével szemben jöttek létre. Megfeszített koncentráció, meghódítandó minőségek felől törekvés sűrűsödik Turgenev vagy a Párizsban élcsalt Samuel Beckett munkáiban. Idegen nyelvű környezetben nagyon erőfeszítés anyanyelvűnek kell létrehozni. Ez akár a munkaközben szóló zene nagyobb elmélyülésre és összpontosításra sarkal. Veszélységgel is jár, az évek múlásával a költő veszíthet ugyan anyanyelvi biztonságából, hiszen csak közvetve értesül az élő nyelv alakulásáról, de nem szoktuk hangsúlyozni ennek a helyzetnek az előnyeit. Az alkotó a mindennapi idegen nyelv használat jó voltából megismer egy másfajta beszédlejtés, új hangsúly lehetőségekre, majdnem zenei effektusokra talál. Még nagyobb nyeresége, hogy gondolkodásában egy, az idegen kultúrából fakadó, egy kívülálló, ha volna ilyen, mondja Váradi Szabolcs, szempontjait sajátíthatja el, hogy megtanulhat a mellette élő más világok felől is rápillantani saját történelmére, kultúrájára. De menjünk tovább, mit gondoljunk az országcsere vagy emigráció kérdésében azokról, akik egy impériumváltás folytán, egyik napról a másikra, ugyan a szülőföldjükön, mégis egy új, idegen ország fennhatósága alatt találták magukat. 1920-ban a Felvidék, Kárpátalja, Erdély vagy a Vajdaság lakossága egyszer csak egyik napról a másikra szlovák, ukrán, román, szerb többség Karéliában ébred. Mintha lábuk alatt arrébb tolta volna egy kontinens. Talán ma már nem is tudjuk felmérni ennek a földrengésszerű eseménynek a tragikumát és következményeit. Az azóta eltelt csak nem 100 év alatt az ott élők nem csak szünetben és durva gyarmatosítást szenvedtek el, de megváltozott szellemi életük az anyaországhoz való viszonyuk is. Megváltoztak a kisebbségi irodalom feladatai és témái, olyan súlyok nehezettek rá, amelyek agyonlomni látszottak a tisztán irodalmi célokat. Egyszerre kellett a lelket tartani egy kisebbségben, a kimrekedtekben, és képviselni az elvont szépséget, a legmagasabb esztétikai eszményeket és erkölcsöt. Minden szempontból saját erejükre maradtak. Nem véd sem Isten, sem király. Az internacionális versolai migráljuk. Az első nemzedék tudatában a hirtelen jött impériumváltás a közösségi idegenség előbb-utóbb felvetette egyre égető kérdéseit. Mit tekintsen hazájának? Ki ő a megváltozott körülmények között? A kisebbségivé való lefokozásokon egyfajta életcsonkításnak érzékelték, és akad köztük olyan, mint például Makkai Sándor erdélyi református püspök, aki előbb a kisebbség parlamenti szószólója volt, majd a 30-as évek közepén arra a belátásra jutott, a kisebbségi lét emberhez méltatlan, lehetetlen. Elhíresült röpiratának címe Nem lehet, azóta is sok távozó életérzését fejezi ki. És persze közben felpassant a kiáltó szó is, Kós Károly és Pál Árpád röpiratái, amely a munkára, értékteremtésre, életre bátorította az alig lakosságot. egy nemzeti irodalma az anyországi, az odaérkezett és a határon túlélő, de azonos nyelven író művei együttesen jelenti. Ezzel jobbára mindenki egyetért. De ha közelebbről szemügyre veszük a kérdést, például azoknak a sorsát vagy műveit, akik már a mai Magyarország határain kívül születtek, és onnan nem idegen nyelvterületre vándoroltak ki, hanem az anyaországba települtek el, akkor azt látjuk, hogy vágyaink földjén mégis többnyire idegenként tekintenek rájuk. Néha ők is így tekintenek önmagukra. Nem ritka, hogy ányolgásukat, sorsukat megérdemelt büntetésnek érzik. Az elhagyott szülőföld büntetésének. De nézzük meg közelebbről. A minap olvastam egy magyarországi közvéleménykutatás következtetéseit. Kiderült, a megkérdezettek 37%-a nem járulna hozzá, hogy erdélyi magyar bevándorlók költözzön a szomszédságába. 2013-ban ez még csak 30% volt. Tapasztalatom szerint az író és művész társadalomra nem ez a jellemző. De kétségtelen, a közvéleménykutatás jelez valamit a nagyobb közösség, a társadalom állapotáról. Nem volt ez mindig így? Személyes emlékem, ahogy mi voltunk a kintiek, és ezt nem lehet elégszer elmondani, mérhetetlenül sokat segítettek nekem és mindannyiunknak a tudatosban. Kinti azt jelentette, külföldi, anyaországi, vagyis szabad. Hordták minden fáradtság, határmenti zaklatás és testi motozás, vagy éppen kiutasítatás ellenére a könyvet, élelmet, gyógyszer, ruhát, és főként hozták a barátságukat, jelenlétüket nekünk, akik mondjuk 10 évig nem hagyhattuk el az országot. Mégis úgy tűnt, hogy aki nincs a romániai diktatúra valóságába bezárva, az akarva, akaratlanul lelátóról nézi küzdelmünket az arénában. Idézek mégis című hosszabb versemből, amelyet a 70-es években írta. Háromskor. Tanulnak lenni, észrevesztő az is. Túlélőnek lenni, életfogytiglani. A veszítésből senki nem tud megváltani. Ebben nem a hősiességben van a hangsúly, hanem valami irracionális életben maradás is szándékom. Az otthoni élet egyik leggyötőbb kérdése az volt ugyanis, hogy hazánknak tudjuk-e érezni azt a helyet, ahol születtünk, és kik vagyunk mi, kint és bent másodrendű állampolgárok. Mint látjuk, egy nehéz helyzetben az identitás kérdése eluralja a költői eszmélet terét. Sokkal több figyelmet szenteltünk ennek a szempontnak, mint amennyi poétikai hozadékot remélhettünk tőle. Utólag látom, hogy a kisebbségi lét szellemi energiáinak túl nagy része fecsérődik el a szembenállásra. Bessenyei György 17 évig testőrködött Bécsben. Pár éves egyházi hivatalnokoskodás és alapos munkerődés után végleg hazatér birtokaira, ahol majd 3 évtizeden át haláláig a bakonszegi sárban él, és közben megírja nagy filozófiai költeményeit. A legtöbb lírai életmű azzal kezdődik, amit még fiatalon Bécsben Bessenyei György önmagának címez beír, idézem. Ki vagyok, mi vagyok, merről s miből jöttem, hol voltam, s hogy esett, hogy világra lettem. Érzek, gondolkodom, küszködöm, fáradom, s élek, melynek útján szüntelenül halok. Ez a költői alapkérdések egyike. Ki vagyok, mi vagyok, honnan, s mire jöttem. Erről beszél József Attila utolsó levelében is. Azt írja, hogy nem tudja, hogy jó költő-e. Ezen tűnődik Kassák is 80 éves korában. Valóban. Ki vagyok, mi vagyok, merre is miből jöttem. A románoknak magyar, a magyaroknak zsidó, a zsidóknak asszimilált, a módosoknak szegény, a népieseknek urbánus, az urbánusoknak fölöslegesen toleráns, és baloldali és liberális és nő, vagyis a veszekedő sokféleség ötvözete költő. Míg a 70-es években írtam egy Zsoltárt, de bízom abban, aki megszabadít és erőt ad a szavakhoz. Hívom azt, aki lát, azt, aki hall, hívom a szívbeli táncost. Dicsérem azt, aki nem fog a hála, és aki mégis eljött. Azt, aki véne élni, ó népem, e világra meghív. Ki az én népem? A magyar, a zsidó, az erdélyi? Ki az, aki engem az erdélyi magyar zsidót, a kivándorlót, áttelepülőt, ki az, aki engem magával élni meghív? A diktatúra bukása után 1993-ban költöztem át Magyarországra. Ahogy most, 1965-ös költői indulásom 50. évében végül lapoztam könyveimet, látom, hogy egész kötetnyi versen szól arról, hol élek, mit tekinthetek hazának. És kezdettől fogva, kamaszkorom óta könyveimben sorakoznak a feldolgozhatatlan veszteség versé is, családunk kiirtásának az időben, paradox módon egyre fájdalmasabbá erősödő tudata. Talán a 20-as években kezdődött, csak a 40-es évek derekán érte a csúcspontját az a folyamat, amely a mai napig szivárogva meggátol minden mélyebb asszimilációs hajlandóságot, akadályozza a nemzettudat feltisztulását, a történelem belső feldolgozását, és ezzel csorbítja mindannyiunk személyes és művészi szabadságát. Az 1920-as évekkel, az első numerus clausus törvényekkel kezdődően valami elgazosodott a nemzetbe való felszívódás békés folyamatában. A töréspont lényegét és visszavonhatatlan erkölcsi következményeit Kertész Imre világítja meg hallatlan pontossággal a műveiben, esszéiben. Cécile Weisbrot, lengyel származású francia író mondja az úgynevezett második nemzedékről, amelyhez én is tartozom. Mi, akik a lágerek után születtünk, nem lakunk egészen az életünkben. A történelem túlnő a történelmen, és az események nem szorítkoznak a dátumaikra. Schlemihl Péterrel ellentétben, aki eladta az árnyékát, és mint árnyék nélküli szörnyű magányra volt ítélve, ami minket illet, nekünk két árnyékunk van. A sajátunk és a szüleinké, a miénk és a halottainké. Ez az árnyék, ez is végig kíséri az életem. Első 1968-ban megjelent könyvem címadó verse, a dolgok emlékezete. Idézem, padsor. A dolgok emlékezete újra és újra megaláz. Nekem nem emlékeim, csak fogalmaim vannak, s mellettem naponta in memoriam ég. Életem egy része azzal telt el, hogy azt kerestem, kihez tartozom, ugyanakkor próbáltam elhárítani, hogy egy-egy csoport, irányzat, párt vagy kisebbség kisajátítson, mint díszerdélyét, díszsidót, díszliberális, női kvótát, bármit. Mindegyik vagyok, és egyik sem. A kisajátítás ugyanis a soha be nem fogadást helyettesítő és elfedő gesztus. Kisebbségének lenni függőség. Csak a mindenkori többség orvosolhatja. Az író-költő élete az, amivé írja magát. Joseph Conrad hosszú ideig hajókon szolgált, amikor abba hagyta, akkor egy életen át a tengerről írt. Kavafi szellemben, aki úgy jött szülővárosában, Alexandriában, itt valami számüzetésben, nem vett tudomást egyiptomi vagy muszlim környezetéről, csak a bizánci és hellenista múlt szolgáltatott verseihez vívő anyagot. A költő az, aminek a versben mutatkozik, amivé abban változik. Ő csak a műveiben válhat mások számára értékelhető személyiségé. Ott, ahova megérkezik, nem ismerték korábban, az emberek nem követhették családja életükkel, nincsenek régi szomszédai, iskolatársai, tanárai, akik tanúsíthatnák, ki ez az ember. Egy áttelepülő költőnek lényegében újra kell teremtenie személyének és versének történetét és hitelességét. A költőnek minden versében ki kell ásni magát a felszínig. Kérdés, hogy sikerülhet-e. Sok múlik azon, mekkora a közeg ellenállás. Nézzük, ha a 19. 20. század fordulójáról és a két világháború közötti korszakról, tehát irodalmunk fénykorának nagyjairól beszélünk, akkor kiket sorol fel mostanság író és olvasó? Adi, Babics, Kosztolányi, Móricz, Krúdi, Karinti, József Attila, Radnóti. Esetleg Füstmilán szépen nőneve is felbukkan. De sosem említik Áprilit, a nagyszerű Jékelit, és szinte senki nem sorol közéjük a nyugat nagyjaival mérhető Dzsida Jenőt. Még Tamás Járon senki nem említi a krónika, de Kós Károly, Kuncalagár, Karácsony Menő, és az egész nagyszerű 20-as, 30-as évekbeli erdélyi irodalom például, mintha mindenestől a népiesek hitbizonyványa volna. Az utóbbi 25 évben több olyan új magyar irodalom történet látott napvilágot, amelyben sok kiváló, de másutt élt vagy áttelepült írónak a neve még felsorolásban sem szerepel. Lehet, hogy a megkülönböztetés nem tudatos, de roppant következetes. Megismétlem a kérdést. Ha irodalmunk fénykorának értékrendjéről beszélünk, odasoroljuk-e vajon Áprilit, Dzsidát, Jékelit, ahova valók, a legjelentősebbek közé? Soha sem hallottam a nevüket ilyen felsorolásban. Ha kérdezem, akkor igen, hogy nem, ők is. A válasz mindig igen, ő sietős zavart. És ilyen külön akkorban rekesztik a hosszú évek és a rendszerváltás után nyugatról hazatelepülők irodalmát is. Bizonyos értelemben ők is idegenként vannak jelen. Csészabó például néhány ideiglenes feltámadás után ismét a felelős homályába csúszott vissza, márai helyzete is fele más, az ő nemzetbíráló életműve nehezen foglalja a helyét irodalom szemléletünk álmunkhoz szokott rezervátumában. Ahogy figyelem, a határon túlról érkezett kortársírók, nem sorolom, műveit méltató kritika vagy recenzió, szinte kivétel nélkül mindig felemlegeti az ős hazát, jelezve azt, hogy a szerző máshonnan szakadt ide. Fontos ez? Bizonyára világokat különböztet meg, de irodalmi értéket is jelent. Közel van az írói megfigyelés figurateremtés gazdagságához, a metafora élességéhez. Közel van-e a származásnak a tehetség? Idézzük-e manapság Jékeli halálkerülgető látomásainak lemondó humorát, képeinek meghökkentő költő igazságait? Tudjuk-e értékét Tamás Járon tündérinek érzett, de mélyen sebzett nyelvének észjárásának, a tempózó beszédmód mögötti világszemlélet tragikus jellegének? Költészetünknek van-e nyoma, van-e lenyomata a mai lírai gondolkodásban? Vannak-e követőik, tanítványok? Persze mindig akadnak kivételesen írók, akik figyelnek rájuk. Ilyen volt például Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Lengyel Balázs, Domokos Mátyás, de ilyen Lator László, és még néhány nagyszerű, széles látókörű kortárs költő, író, irodalom történész. Ez azonban önmagában nem elég az utóélethez. Mi lenne az igazi utóélet? Olvasás, rádöbbenés, versorok, képek szállóigesülése, témavilágok újabb variációi, az emlék gazdagodása, összes művek, kritikai kiadás, életrajzok, pályaképek megjelenése, de főként a motivumaink, világunk, beszédmódjuk empatikus, cinkos és pontos megértése. Az örvendetes kivételeket azért említem csupán futólag, mert ezek érdemben nem befolyásolhatták, nem alakíthatták az irodalmi kánonnak nevezett félhivatalos, kiadóktól, lapoktól és a tájékozatlan nagy közönségtől elfogadott sztárlista alakulását. Az irodalmi kánon megnevez kiemelő írókat, akik rokonszem, ismertség, netán érdem szerint a kor írói élvonalát képviseli. De a kánon nem csak kiemel, hanem határol is. Aki szempontjain kívül esik, azt még kismesterként sem igen tartják számon. A kánon képzés hibája az, hogy világunk üres celeb imádatához idomul, és sokszor rossz ízléssel, kötelezően tisztelendővé üt bizonyos életműveket, ez néha csak aránytalan túlértékelésből fakad. Ennél még nagyobb baj az, hogy a kevesebb önérvényesítésre képes, ám de nagy értékű életművek kirekesztődnek, másrészt az, hogy lehetetlenné válik az árnyalatok észrevétele, a sokféleség felismerése a kánonon kívüli értékvilágban. De a kánonsúkolás legsúlyosabb vétke az, hogy láthatatlanná teszi a mozgó értékekben kifejeződő eleveni irodalmat, felkapott művek elévülését, régebbiek felértékelődését. A kánonképzés az oka annak, hogy az életművön belül történő tektonikus mozgás, belső kibontakozás, magára találás ellenére egy-egy szerző nem kerülhet más, magasabb értékcsoportba. A kanonizálás rögeszméje és csak keveseknek gyümölcsöző gyakorlata ugyanúgy működik, mint a mai magyar iskola rendszer, amely a szegények számára lehetetlenné teszi az osztályváltás, a tehetség és tanulás révén történő felemelkedés. A kiemelkedő írónak is elemi érdeke, hogy az alkotó középosztály is lélegzethez jusson, és érezze életének és műveinek létjogosultságát. Nem lehet ugyanis együgyű irodalomban nagy írónak lenni. Nem az a kívánalom, hogy másodrangú szerzők nyomuljanak a legkiválóbbak helyére, hanem az, hogy az elsősorban álló kárnyékában is észre lehessen venni a rejtettebb törvényű értéket. Nem a hamis egyenlősdi mellett érvelek, hanem az irodalom latinamerikanizálódása ellen, amelyben csak koldus és királyfi létezik. Nem beszélek most a kisebbségi irodalom nagy értékeink itteni mély ismeretlenségéről. Ki tudja ma már, hogy ki ott Kuncaladár, Karácsony Benő, Tabéri Géza, Horváth Imre, Bartalis János, Szabédi László, Tavaszi Sándor. Lehet arra hivatkozni, hogy ők nem is itt éltek. De Áprili és Jékeli. Ők 1929-től itt éltek, tehát a tankönyvekben szerepelnek. Áprilról még egy völgyet is elneveztek. Kerek évfordulókor rendeznek esetleg egy-egy szavaló versenyt a tiszteletre. Ám nagyjaink felsorolásokról szinte soha nem bukkan fel velük. Soraik, képeik, gondolkodásmódjuk nem, vagy alig kerül be a mai magyarországi irodalom költészet véráramába, érték és emlékezet rendjébe. Annak ellenére, hogy magas művészetet hoztak létre. Szülőföldjükön jelen vannak kétségtelenül. Több magyar irodalom van tehát? Igen, több van. Irodalmunk népiesnek nevezett táborában sokat és rendszeresen foglalkoznak irodalomtörténészek, szerkesztők, eszélyírók, kritikusok a mindenkori határon túli irodalmakkal vagy az itt letelepedett szerzőkkel. Múltbeli és mai szerzőket olvasnak, értékelnek, róluk monográfiákat, tanulmányokat közölnek. Ez óriási munka és valódi figyelem. Mindez mégsem változtatta meg benyomásaimat, és azért nem kívánom a névies tábor szerzőt és könyveit tárgyalni, mert recepciójuk többnyire erősen ideológikus. A névies hagyomány elsődleges és kiemelt preferenciája szinte felülírja az esztétikai szempontokat, és olyan politikai erkölcsi elvárásrendszert jelenít meg, amely sok kirekesztő elemet tartalmaz, amelyet még politikai előítéletek szőnek át. Ez az oka, hogy a magyar közönség évtizedeig jobbára csak Sütő András, Kányádi Sándort és Szilágyi Tomokost ismerhette, mint nevezetes erdélyi írókat. Lehet, hogy ők szálfák, de sokáig nem látszott tőlük az erdő. Székely János, Bárány Tibor, Bodor Ádám. Tagadhatatlan, hogy sok olyan nagyszerű író és értelmező munkálkodik a népies irányzatok körében, aki szakmai és erkölcsi szempontból fethet. Lehet, hogy ez a többség. Idegenkedése mégis az egésznek szól, mert közös ízlés iránt jelez az, hogy a népies tábor nem a nagy szerzőket emelte zászlajára, Kóst, Dzsidát, hanem egy politikai megrendelésnek, netán meggyőződésnek megfelelően szélsőségesen jobboldaliakat. Azon az irodalmi fertán alig tiltakozott valaki vas, tormai vagy nyílő politikai rehabilitációja ellen. És ami fontosabb, munkájuk nyomán sajnos nem változott meg érzékelhetően lényegesen a helyzet. A párhuzamos értékrendet nálunk, fájdalom, nem igen dúsítják egymást. És tagadhatatlan, az utóbbi évtizedekben nem nálunk volt a paradigma kulcsa. De nézzük, hogyan zajlott az értékek befogadása korábban. Úgy tűnik, hogy a 19. századi, 20. század elején magyar társadalmi készen, nyitottabb volt a beáramló értékekre, a nemzetiségeket mindenestül, életmódostól, konyhástól beolvasztotta, legalábbis a magyar öntudat patinájával vonta be. Széchenyi István felnőtt korában tanult meg anyanyelvén írni és beszélni. Petőfinek az anyja, Arany János 1848 tavaszi feljegyzése szerint még nem tudott jól magyarul. Franz Schlegelből Toldi Ferenc akadémikus, a Kisfaludi Társaság egyik alapítója, a Magyar Irodalom Egyetemi tanára válhatott. De számtalan sváb, szlovák, cseh, örmény, szerb, zsidó, horvát, román ember váltott nyelvet, nevet, tanult, írt és harcolhatott az első világháborúban a monarchiáért. Nemességet kaptak, tábornokságot vihették. De sorolhatnám a fénykor kiváló építészeit, zenészeit, tudósait, festőit, hányféle világgal és micsoda teljesítményekkel túsították a magyarnak nevezett ötvözetet. Valódi asszimiláció zajlott. Magyarnak lenni elhatározás kérdése volt, életprogram, és azt mondhatjuk, 1867-től a zsidók emancipációjától kezdve mindenki előtt nyitva állt, mint lehetőség. Gondoljuk el, van-e ehhez hasonló befogadási törekvés vagy erő ma a magyar kultúrában? Képes-e irodalmunk nem csak befogadni, de magával lélegezni a más tájakról, más kultúrákból, nyelvi hagyományokból érkezőket? Vagy legalább a magyar nyelvűeket? A világirodalomból sem sokat lélegeztünk be. A ma már Nobel-díjas Hertha Müllert és az erdélyi száz írókat Németországban is gyakran Mindendalcsnak, romániai németnek nevezi, sőt, egyenesen románnak apostrofája a közbeszéd vagy a sajtó egy része. Valóban az ő német nyelvük más, nem a hamburgi Hochdeutsch. De hát nem az Kafka prágai német tisztviselői nyelve sem. Továbbá távol esik az észak-német duktustól a svájci irodalmi német nyelv is. Gottfried Kellerben, Dürrenmatt írásművészete vidéki volna? Vagy az osztrák Robert Musil, Stefan Zweig, vagy Thomas Bernhard életműve ezek szerint német nyelvi kisebbségben, diaszpórában jött létre? A nyelvi sovinizmus mögött mélyebb okok rejlenek. Az erdélyi száz vagy sváb irodalmat vidékinek, kommunizmustól fertőzöttnek, vagy általában a kisebbségben született kultúrát, anélkül, hogy ezt kimondanák, alacsonyabb rendűnek vélik. Az anyaországi nyelvhasználathoz igazodást követelő szemléletben van valami lebecsülő diktatórikus vonás. A németek így nevezik ezt Reichsdeutschgedanke, birodalmi német gondolat. Pedig a határon túli kisebbségek amúgy is mindenkor az anyaországra néznek föl, az ottani sajtó, irodalom, színház és rádió nyelvét tekintik mérvadó irodalmi nyelvnek. A magyar tanulságoknak, hibás vonzatoknak, az egyes szám többes szám helytelen használatának, magyarán a nyelvi hibáknak a közbeszédben és az irodalmi nyelvnek való elterjedésekor úgy érzem, nem érvényesül az a megsemmisítő puritanizmus, mint a vidéki vagy kisebbségi dialektusok és nyelvjárások kipécézésében. Mit vár egy író új hazájától? Hogy megszabadul kisebbségi nyugéjtől, hogy az új világban nem csak megtűrik, hanem megértik, hogy az új haza idővel a magáénak ismeri előtt, hogy eléri olvasóit, és talán tehetsége csúcspontjait is. De, mint az otthoni idegen hazában, itt sem létezünk egészen. Az akaratlan idegenség forrása éppen az, ami a költői önazonosság része. A táj, a nyelv, a szokások, a hagyományhoz való viszony. Szeretném, ha pontosan értenék szavaimat. Baráti és kollégiális gesztusokban nincs hiány. Nagyon sok ember fogta a kezem, amikor úgy döntöttem, itt szeretnék élni. És jó néhányan most is fogják, nem hagynak magamra. De eszméink, szövegeink értése, szakmai szervesülése, történeti asszimilálása legalábbis felületes és foghíjas. Ígéretünk földjén nem csak a lakosság száma csökken, hanem a szellemi beáramlás felszívó és betagosító erő is. Vannak jövevényírók, akiket az irodalom megbecsül, Ez bizonyítja a tény, hogy itt állhatok önök előtt. De a többiekről, a többségről beszélek, korábbi időtíróiról, akik sokszor már csak haláluk után jutottak igazi elismeréshez, vagy mostaniakról, akiket nem tartanak számon, vagy külön gyűjtőudvarba utalnak. Írói hatásuk nincsen, életművük nem épül be a magyar irodalomba, vagy tehetségük az írás kedvükkel együtt apad el. Nem azokról beszélek, akik talentumaikat ezüstpénzre váltották. A bevándorlók irodalmának három olyan vonását említeném, amelyet néha óvatos tartózkodással fogaz az itthoni szakmai és olvasói nyilvánosság. Egy, az első az elhagyott világhoz való tájbeli és történelmi kötődés, és ezzel az új közegben való otthontalanság. Az erdélyi költészetben a táj kijelentés, itt vagyunk otthon. Önmegerősítés a kisebbségévé változott létben, amelyben a más nyelvű többség egyrészt el szeretné tüntetni egyéb kultúrák nyomát, másrészt nyelvi-fizikai beolvadásra ösztökél, vagy éppen kényszerít. Reméljük, hogy Zsida páratlan természetleírása többet mondanak az elszakadást követő közelmúltról, elnyomottságról és belső tartásról, mint némely könyvterjedelmű helyzetelemzés. A táj magyarázott a sorsra, és ebben kapu az elfoglalhatatlan örökké valóságba. Tolnai Otto érzékletesen megjelenített falvainak és kisvárosainak világa, a tárgyak és soknyelvű emberek vajdasága, a mi makondunk. A természeti tár és az ember alkotta tárommázsás feladat áll az ott élő közös emlékezetének identitásának fenntartásában. Jékeli Zoltán versében a Maros-Szent Imrei templom, Csida nagy csütörtökében a székely kocsárdi állomás, Reményi a Hortvereki templom fala nyer örök életet, de Kányának Bécsére vagy Kovács András Ferenc Szatmárjára is épp úgy hatalmas, a verset meghaladó terhek nehezülnek. Nagy költők azonban nem fúlnak bele az evokáció érzelmi kiszolgáltatottságába, versük több, mint történelmi látlelet, múltsiratás. Versük beavat a történelembe, a megérzékítéssel olyan tudást lop belénk, amilyennel korábban nem rendelkeztünk. A vers mindig valami új tapasztalattal gazdagít, feltéve, hogy belső fülünket nem zárja el előítélet, ideológia vagy közhely. A táj emléke, mint egy illat, élete végig elkíséri a hazát váltó írót. De persze nem is gyökri. Nemes nagyár mesélje Áprilin Lajosról. Erdélyisége úgy ült rajta, mint a lelki furdalás. Folytatom az idézetet. Kimenni vagy bent maradni, vállalni a kisebbségi sorsot, vagy másot építeni valamit. Ez volt a két háború közti idő egyik nagy transzilvány kérdése, ez volt Áprilié is. Erdélyiségét különben épp úgy a folytalan humánum jegyzi, mint egész tartását. Semmi nacionalizmus, mély, igaz, elképhetetlen patriotizmus. Áprilié miután úgy döntött, hogy gyermeke jövője érdekében nem marad a román fennhatóság alá került Erdélyben, Magyarország is olyan lakóhelyet keresett, amely az otthoni tájra emlékeztette, ezért költözött Visegrádra, pontosabban Szent György pusztára. Kántor Lajos egy tanulmányom emlékeztet arra, hogy még otthon a nagy kiránduló és szenvedélyes vadász Áprilié alkotta meg a transzilvanizmus lirai kiáltványává lett nagy verset, a Tető címűt, a minden összeomlott kétségbeeséséből kivezetést kereső természeti képsort. Idézek egy kicsit a versből. Ott lenn, sötét ködött kavartakatlan, itt fenn, a vénhegy állott mozdulatlan. Tekintetem szárnyat repesve vontott, átöleltem a hullám horizontot, s tetőit többet száznál és ezernél. Azt mondja Szerb Antal, csak azt szerethetjük igazán, csak azt a teret, azt a népet, háznéptől a nemzetig, amelyet átéltünk, amelynek a velünk való közösségét érezni tudjuk. Nem csak az emberek nyelve vagy mentalitása tesz egy helyet otthonossá, hanem a természet, amelyben szabadnak érzi magát az ember. Mindenki ezt a szabadságérzetet keresi új hazájával is, azt reméli, hogy levegőhöz jut. És ez a szabadságérzet vész el az egzisztenciális küzdelmekben. A lépte nyomon felbukkanó, a csak tréfásnak szám, de valójában kirekesztő kifejezésekben, az apró gesztusok szíven ütő hiányában, vagyis a kívülállás érzetében, az idegenség tudatában. A pozitív diszkrimináció sem más, mint diszkrimináció. Goethe azt mondja Maximák és Reflekciók című gyűjteményében, a türelemnek, toleranciának csak átmeneti érzületnek kellene lennie, az elismeréshez kellene vezetnie. Megtűrni annyit jelent, mint megsérteni. Mondom a német szöveget. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. A messziről érkezett köré az egyszeres vagy többszörös kisebbségi sors tapasztalata, érzékelés módja sérülékenysége van láthatatlan, kit vonzó, kit taszító mágneses terek. Nem véletlen, hogy mint egy fogurton egy ismétlődő basszus kíséret a táj intenzív képei végigkísérik Rákli egész költészetét. A magyar irodalom egyik legnagyobb természetköltője, mondja róla nemes nagy. Nála az erdő, a hegy, az élővilág, a természeti tárgyak legsajátabb költészeti jelrendszerre válnak, mint egy kódóját lírai közlemények. Bennük nem jelképeket alkot, nem az érzelmek helyettesítőt vagy témákat keres, hanem beszédmódot, közeget teremt, amelyben érzelmi tartományait kifejezheti. Mindazt, ami a költészet tárgya. Fájdalom, háború, sors, szépség, idő, halál. Aprili Lajos manapság némely irodalom történetekben, ahogy még mondtam, kettőt is tudok, még a nevével sem szerepel. Fiát Jékeli Zoltán szintén fele más módon ismerik el. A nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó nagyszerű költő egyetem és Kolozsváros erdő, Budapesten érettségizett. 26 éves korában Baumgarten díjat kap, de már két évvel korábban első regényét elnyert tisztelet diából olaszországi útra indul. És mi történik vele? Ahogy ezt Péter Fischer tanulmányban tudhatjuk, egész útján végig Enyedben Kolozsvárra vágódik. Romjainkat lelkünkben hordozzuk, világgá visszük, akárhová vetődünk, vajon Jékeli egy 77-es beszélgetésben. Talán ez a táj utáni légszom is közrejátszott abban, hogy 45 tavaszán hazaköltözik Kolozsvárra, vagy 46-ban, amikor a háborún átesett országosták másodszor is Romániához csatolják, újra elmenekül és visszatér Kolozsvárra Budapestre. Az elhagyott otthon és táj metafizikai erővel sugározza be Jékeli egész életművét. Az egyéni tájhoz egyéni sors tartozik, mondja Szerbantal. Babics Mihály az Esztergom környéke, Juhász Gyulához a szegedi tanyavilág, Ilyes Gyulához Tolna, Takács Gyulához a csendes dunántúli táj, József Attilához a Sivárvárosvég. Történelmileg a tájlírás a prózairól kettel se gondoljunk Kemény Zsidor Jókai vagy Adalbert Stifter tagjait. Bodor Ádám Sinisztra körzet című regényében nincs egyetlen igazán rokonszenves, magas erkölcsű ember sem, mindegyik figura esendő, kiszolgáltatott, túlélésre berendezkedett lény. A könyv egyetlen pozitív szereplője a természet. A gyöngét, érzéki, időtlen és változott táj. A természet Bodornál tiszta és romolhatatlan. Az képviseli, az érzékíti meg, helyettesíti Isten fogalmát. A tájjal való szünetlen méretkezés, a folyamatos viszonyulás jellegzetesen kisebbségi attitűd. Megidézi azt a nagyságot, azt a rajtunk kívül is működő világegyetemet, amely életünk szűkösségében elviselhetetlenül hiányzik. Az én életem helyszíne Kolozsvár, a messziről benéző vigyázó havas a legyásza, délfelé pedig a felekitető. Az Élet kétfele című versem erről a kettőszakadt élet tapasztalatáról van. Egy részletét olvasom föl, hetedik részben. Kik voltunk Kolozsváron? Kik vagyunk azóta, miféle holmi? A hogy sorsunk súlypontja elgurult, s hogy áthiukadtak felek kőgolyói. Miféle havas néz most, és miféle rendek szeme előtt élünk mi, szüleinknek megkésleső születettek. Sok barátság szétpattant, mindenki egyetlen. Miféle tenger zúgál mégis a cserepekben? Kinek értek? Mit érnek az otthon gyümölcsei? Nem ragadtunk, mint sapuba az okban. Nem vártuk meg, a szem élő idejét töltse ki. Nem tévedtünk nyersen begyűjtött csillagokban. Kik vagyunk életünk eleje nélkül itt? Hogyan és hol tapadt meg átültetett sorsunk? Nem vesztettünk csóvát? Elhagytunk valamit? Most válik el, hogy kik voltunk a présben, s hogy a kezdet szétzúz, vagy csak átalakít. A második megkülönböztetője, amely a legerőteljesebben felismerhetővé teszi a bevándorlók eredetét, a magyarországitól eltérő nyelvhasználat. Ez többek között a hosszas történelmi különélés, a német, román, szlovák vagy szerb fennhatóság, vagy például az Erdélyben hosszabb ideig működő hivatalos latin nyelvűség következtében állt elő. Ehhez járul egyfajta nyelvi földbe kapaszkodás, az erdélyi irodalomban sokszor szinte kötelezőnek vélt archaizálás. Tompa Andrea legutóbbi regényében például egyenesen kitalált egy ilyen archaikus erdélyi nyelvet. Sokszor érzékelünk a többségi kultúra, hogy a kisebbségi irodalmak, költészetek modernségét, mintha valami régiségül. Vándorprédikátorokra, mágia halálthal, tudósokra, angolszász alapító atyákra emlékeztet, a közvetlenség és a puritanizmus egyidejűsége az érzelmekben, a világszemléletben. Talán túl nehezek ezek az ideimportált, sárgyakként cipelt erkölcsi súlyok és szenvedések. Kisebbségben a nyelv ápolása egyszerre békjó és kötelesség. Az iskolai egyetemi oktatás és az írói életművek majdnem kötelező mintákkal egyszerre idézik elő és gátolják a nyelvi fantázia kibontakozását. Néha persze akad egy ilyen művész, aki szembeszáll a megcsontosodott elképzelésekkel, ilyen volt már otthon Cserényi Béla, ahogy Eszterházi Péter nevezte őt, legnagyobb ismeretlen költőnk. Ő majdnem 30 éve él Budapesten, vagy 10 kötetet publikált, és mégsem ismeri sem madár, sem ember. Pedig ironikus és humoros szomorúságára égetően szükségünk volna. A nyelv, amelyet a lirikus tanul, ízlelget alakít, amelyet a költő harcol, az egy élet folyamán többször elvész és megkerül. Az irodalom történetében amúgy személyválogató Kulcsár Szabó Ernő írja, idézem, a létben való világszerű elhelyezkedés minden formáját voltaképpen a nyelv artikulálja, mondhatni, még az érzékek tapasztalatát is. Idézet zárom. Tudjuk, a többség a kisebbségi embertől mindig a nyelvét akarja elvenni. Az utódállamokban magát a magyar nyelvet szerették volna kiiktatni az elmúlt évtizedekünk évuralmai. Az anyaországban viszont az idegenesnek tűnő archaikus vagy nyelvjárási szavakat, nyelvtani szerkezeteket mellőzni az irodalmi közüzés. A kisebbségi író nyelvi törekvéseink két hatalom uralkodik egy életen át, egy más nyelvű többségi nemzet megsemmisítő ereje, és az anyaország többségi szemléletű nyelvhasználata. Miért utasítja el? Miért nem érzi inkább nyelvi változatosságnak a honi nagyközönség, a Murok, Potyoló, Máros, Vineta, Csiklint, Csicsonka, Málnavész szavakat, a tárgyalos Rizset, a nem kapom a szemüvegem, nem találom helyet kifejezést, a szája prémje, vajok, a talpa szíve, talpa közelbe kifejezéseket és hasonlókat, mert a megértés nem szabad. Gondoljuk el, ha szakszöveget olvasunk és egy olyan szóba ütközünk, mint elváráshorizont, akkor tudjuk, hogy vagy szakkifejezésként, felnőttként tanultuk, vagy utána nézünk szótárban interneten. Értjük még mi a rozsol is, amit úr jókai legényben? Fűszeres édespálinka. Hasonlóképpen, ha nem rigoly erősen egy kicsit juházott aranysort olvasok a Tolmi hetedik énekéből, akkor megnézzük a juház szót, csinálkodik a szótárban. És hasonlóképpen a szegény Miska sírkövére írott sorokban. Hát jól van így Amice tompa, és kárba te végnyugalomba, s ha nem pönög lantunk, gitárunk, a varjú sem károm utánunk. Vajon a nem kártyázó olvasó is tudja, mi az a skárp? Megmondom, tanul. A félretett nem szereplő kártyalapok összessége átvitt értelemben mellőzi. Nem tekintjük ezt a nyelvet sem alacsonyabb értékűnek, sem élvezhetetlennek. Arany nem utasítja a magyarországi közösnés, ha nem érti a szót. Nem, mert hasznos. Tiszteljük és bízunk benne. Tudjuk, hogy nagy költő. A nagyság bizalmat kell, a különösnek vagy ritkának értelmet ad. Ha Jékelénél azt olvassuk, hogy fák öblében lábbog a holt kanú, akkor az olvasónak szótárhoz kell nyúlnia. A kanú az kemük csónak, és a lábbog azt jelenti, miben úszik, lásd, könyvben lábbad a szemünk. Azt morogja az olvasó. Ej, miféle nyelv ez? Tájnyelv! Miért nem így érthetően magyarul? Hogy értsük! Ha aranynál pönök áll a penk helyett, mert két szótagra van szüksége, s ha ezt elfogadjuk, akkor miért érezzük erdélyesnek a rist helyett rizset, ami a más alhangzó torlasztást kerüli helyesen, az alszunk helyett jékeli aluszunk aluszukját? Tehát régi esen? Valami alapvető hiba ez. Az ingerültség nem annyira rossz nyelvi tűrőképességünkből fakad, inkább szemléletünk szűkkeprűségét tükrözi. Trianon 100 éve óta nem hiszünk a pimaszú beszivárgott szerzőnek, nem bízunk benne. A munkáját eleve alacsonyabb értékűre tagsájunk. Apropó tagsájunk. Miért tűnik magyarabbnak a német klopfoló és az egész németből származó ma már polgárjogot nyert háztartási eszköztár? Spájsz, Sámi, Hesszáj, vagy más mesterségek szakszókincse. Zájt, Gatter, Gnájsz, Zolstok, Caplin, Nádlik, stb. Mint a vajdasági erdélyi felvidéki magyar nyelvé. Nagyon sok német-osztrák eredetű szavunk van, és mintha új szavak már csak az angolból, az internet fájljairól csepeghetnének nyelvünkbe. Miért ne lehetne néhány román eredetű szavunk is, amely átáramlott az erdélyi magyar beszédbe, és most színesíti nyelvünket. Például a vineta, patlizsán, az árdé, zöld paprika, a borkán, lefektesíten. Ha összevetjük Bodor Ádám Erdélyben publikált prózai műveit és ezek magyarországi kiadásait, meglepetéssel tapasztaljuk, hogy a szerkesztő egy-egy erdélyi kifejezést törölt, és azt magyarországi változattal helyettesítette. Például a mánust, latin mánuszból, óramutató, óramutatóra. A mind csak esett kifejezést egyre csak esetre cserélte. Másoknál a burkot sárgalépára, a kotyolót klopfolóra, a lapított vágódeszkára szokták javítani. Nem lenne jobb kérdem hozzácsapni ezeket a szavakat már létező, német-osztrák eredetű vagy kopásra ítélt szavaink állományára. Mi kell ahhoz, hogy egy szó polgárjogot nyerjen egy többségi kultúrában? És mi kell ahhoz, hogy ne terjedjen el egy-két hibás romános fordulat? Tájszavaik nem, de nyelvi hibány divatba jöttek. Ma már úgy mondják Budapesten, hogy kaptam egy telefont. Amit otthon román kifejezésként ismertünk, ám primitum telefon, és kerülni igyekeztünk, ha 3 évtizeddel ezelőtt. A nagyobb, magasabb nála kifejezés helyett ma azt mondják gyakran, hogy nagyobb, magasabb tőne. Ezt először a vajdaságiaktól hallottam, de ma már kezd általánossá válni. A hív föl felszólítás helyett a székelyföldi csenges meg, románból, szunama, terjed olyan gyorsan, mint a tűzvész. Átvétel és idegenség tárgyában kívánatos lenne a szót. Meg kellene találnunk a közös nyelvet. Az az itt ülők közül néhányan mérhetetlenül többet tudnak, mint én. Rendkívüli erővel mutatja meg, hogy identitás és költői szóhasználat között milyen mély és eltérhetetlen kapcsolat áll fenn. És azt is mutatja, hogy a szóhasználat politikai jelentőséget kaphat. Az írók számára a nagy közös dilemma az angol uralom alatt maradt Észak-Írország és a függetlenül vált írkőztársaság egyaránt az volt, hogy milyen nyelven írjanak. Ha angolul írnak, akkor gyarmatosítói nyelven kell ír problémáikat kifejezniük. Ha írul, akkor előfordulhat, hogy az emberek nagy része nem érti meg. Az ír drámaírók nagy része azt a technikát követi, hogy az angolt ír dialektussal delegíti, azt a látszatot keltve, mintha a szereplők nem is angolul beszélnének. Az egyik forrásomhoz szolgáló tanulmány szerzője bosszúszomjas virtuózitást lát abban, ahogyan a drámaírók megkísérelik az írt angol nyelvén mesterkedni. Az ír identitás kifejezésének legfőbb terepe az irodalom, és ebben a mítoszok, legendák, a vidéki életforma, tudatformái kapnak kiemelt szerepet. Az 1939-ben született és 1990 Nobel-díjjal jutalmazott nagyszerű Seamus Heaney az, írja a magyar kötet utószavában Ferenc Győző, aki az úgynevezett álszerű költőkkel együtt megteremtette az ír költői identitást. Ő az északi viszonyok elleni tiltakozásul 72-ben átköltözött az ír köztársaságba, vagyis anyanyelvi helyről, de többségi uralom alól egy anyanyelvi országba. Hinni angolul ír. De költeményei jó részében, például úgynevezett lábversenyben, nemzeti magatartozásának megoldása miatt történik, hogy ír hely és helység neveket emel be szövegeibe. A kelta hely és személy nevek egy másik világ mágikus erejét vegyítik a versbe, és a maguk lágyabb hangzásával azt sugalják, hogy a valóság az angoloké, akik elvették az írek földjeit, de olyan földön élnek, amelyhez nem kötődnek. Az írek ellenben kötődnek a földhöz, bár az jogilag politikai nem az övék. Az ír öntudat és a hely, a táj iránti érzék összetartozik. A földrajzi identitás itt ötvöződik a nyelvi identitással. Hely és nyelv egymást értelmezi, és a tájat a helynév hangalakja is felidézi. A mi kis irodalmunk, amiközben Heaney teljesítményét és törekvéseit csodáljuk, már idegen nekünk a távolabbi magyar vidékek helységnév vagy szóhasználata. Mi lenne a reakció, ha egy tájnyelv kifejezéseit és az irodalmi magyar nyelv mai idiómáját házasítanánk. A határon túli helység, domborzati, táj és családnevek feltüntetése koloritnak tűnik, vagy rosszabb esetben népieskedésnek. Még Tamási is, mint egy egzotikumként hívek a közelmúlt irodalmára utaló emlékezetben. Az anyaországi irodalmi szemlélet egyszerre várja el a betelepült alkotótól, hogy legyen markáns, senkihez sem hasonlító nyelvi és írói identitása, másrészt ezt a sajátosságot, mint ingerő ajándékot ki akarja iktatni. A társadalmi szakmai asszimiláció feltétele ezek szerint a nyelvi identitás legalább részleges felfüggesztése. Nem abszurd ez. De ad-e más új önazonosságot az új hely? Meg a nyitott ki. Témánk harmadik szempontja a hozott és az újonnan megismert életgyakorlat különbözősége. Aki külföldre megy, az új helyen is afelé igyekszik, aki otthon volt. Aki ő maga, az lesz, aki volt. Ez léte folytonosságának garanciája. Az új hazában az idegenkedésre, a megérzett tartózkodásra, a betelepedő maga is óvatossággal viszonos gyanúval válaszol. Ahogy egy román közmondás tartja, aki egyszer megérette a száját, az megfújja a jogrótot is. A szituációk, az élettények értelmezése is meglehetős eltérés mutat. Nagy a különbség vidékenként és a határon túli részeken abban, ki mind sértődik meg, mit tekint megengedhető tréfálkozásnak, mi számít gorombaságnak, és mi minősül csupán érvődésnek. Máshol húzódnak az érzékenység, egyeseknél a nemzeti érzékenység határai, más a testünkhöz való viszonyunk és az erről való beszéd vagy hallgatás is. A kisebbségi helyiek más hallgatnak el, vagy mondanak ki, mint az anyaországéak. Nem csak az iskolázottság, műveltség vagy a világotlátottság játszik ebben szerepet, hanem a tabu, az elszenvedett nemzetiségi megaláztatások és a normatív helyi hagyományok is. Erdélyben más a tegyezés és a magázás rendje is az utóbbi javára. Beilleszkedni számtalan viszontagsággal jár, mindkét félnek meg kell tanulnia, hogyan olvassa a másikat. Az, hogy miként várhat magas költészeti tájtapasztalat, nyelvi elszigeteltség, életi gyakorlat és nézetrendszer, az mintaszerű erővel rányomban jelenik költészetében mutatkozik meg. Az ő esete nem csak azért egyszerű, mert németül írt svájci-francia környezetben, hiszen porcelán és németül írt Párizsban. A különös itt az, miért építette Rilke ezt a nyelvi átnemeresztő réteget, mint életformát maga köré. És persze azt is kérdezhetném, meghatározta a francia környezet és magányos életmódja a műzoti lakótoronyban Rilke német költői nyelvét? A svájci évekről szóló alapvető könyvében von Salis, aki Szórióban kétszer is vendégül látta Rilkét, a következőket írja. Rilke viszonya azokhoz a helyszínekhez, ahol németül beszéltek, ellentmondásos, alapvetően elutasító volt. Szülővárosa Prága sokféle rémülettel töltötte el gyermekkorában. Később ausztriai iránti ellenszembe, majd elidegenedése az átpolitizálódott és nemzetivé vált németektől Párizsba vitte. Küldi az első világháború idején Németországba kényszerült, de azokat az éveket börtönként élte meg. Miközben Párizsban rekedt vagyontárgyait elárverezték, és csak könyveinek egy részét tudta megmenteni, és utána küldeni Svájcba André Zsid. Von Salis a legfontosabb, így szóban forgó kérdésről, a nyelvhasználaton így tudósít. Rilke arra érez késztetést, hogy idegen nyelvű tájakon tartózkodjék, ott ismeretlenül és egyedül a saját nyelvével összezárva lakjon, amelyet alkotó periódusaiban, mint írásművészetének anyagát, szívesen óvott meg a napi élettel való kapcsolattól, és csak a bőre értekezési eszközként való használattól. Azt hitte, ezen a módon németségének kizárólagos, tiszta, munkájához használhatóságát jobban meg tudja őrizni. A helyzetváltoztatás kihat a szavak jelentés változására is állapítja meg Bolnó, az egyik legmélyebb Rilke elemző. Rilkénél az alapszavak filozófiai kategóriákként működnek. Kevés a konkrétum, a világ valóságára vonatkozó szó. Alapszavai egész életén át megmaradnak, jelentésmezei mindig a korábbi jelentéseket is tartalmaznak, és ha ezeket nem ismerjük, a korábbi versekre használt jelentést, a későbbi verseket nem tudjuk értelmezni. Rilke ilyen fontos alapszava a kibírni, elviselni, kiállni, túlélni értelemben, illetve a legyűrni, megküzdeni valamivel. Legfontosabb mondani valóinak egyike, épp a létezés elviselhetetlen terhének, a kiszolgáltatottságunkból eredő félelemnek az elviselése. Ha megálljuk a helyünket, überstehen, leisten, akkor ez átvált a szabadság vagy védettség, óvottság érzetére, Geborgnál. Az emberek legnagyobb hibája a szétszórtság, szórakozottság, vicces stallum. A fenyegetettség élménye nem annyira kívülről éri az embert, hanem inkább belülről, sugallják versei. Az ember gyöngesége, hogy ki akar térni a megpróbáltatás elől, menedéket keres valami bizonyosabban. De az emberi teljesítmények legnagyobbika, mondja Rilke a verseiben, ha lemond a biztonság kereséséről. A kockázat szabad igenlése új létmódot tesz lehetővé, ahogy a Biblia tanítja. Az ember elveszíti életét, ha meg akarja tartani azt, és megnyeri, ha valami nagyobbra. Alapszavai aushalten, ertragen, bestehen, überstehen, azaz kibírni, elviselni, megállni, túlélni, átvészelni. Rilke rendkívüli koncentrációban élt és magas feszültségű környezetet teremtett. Talán ez okozta, hogy nagyon hamar, 51 évesen halt meg. Elkedvesen önön megterhelést, sugalják Rilke versei. Egy nagyobb élet, egy nagyobb lét tekintetét. Englőszer az dázány. Így fonódik össze életgyakorlat, szóhasználat és magas költészet. És még néhány záró szó. Az író hazája az, ahol írni tud, ahova a műve is megérkezik, de nem úgy, mint egy elkapott repülőtéri bőrön. Ugyanis nem csak a költő vándorol ki, hanem a verse is. Mindig azt reméltem, költő és olvasó között a vers fordítja le a múltat, a tapasztalatokat, a világot. Egy költő versének mélyebbé, jelentősebbé, röviden jobbá alakulása is a befogadási, elsajátítási folyamat fokmérője. A recepció a fogadtatás milyensége gátolja vagy serkenti abba, hogy elérje, megtapasztalja tehetsége határait. Ez költészetének elengedhetetlen föltétele. Tavaly Zugbon, Svájcban, azaz újabb, de átmeneti otthonos idegenségben írta arról, hova érkezünk meg. Felolvasom a verset, az a címe a szünet csodája. Egyszer csak minden lámpa kialudt. A hegynek fölfelé, kezemben drága étel, betakarva most tárgyatlan sötéttel, féltem, nem érem el a kolostor kaput. Sötétségben minden föld idegen. Lépegettem azért, bizonytalan, aztán egyre jobban, mert a magasban néztem, és ott billiárd fény rendesett. Nem mélyből, hanem az égből kiállt, hogy harsányfolt lámpáink mögött mindig ott van a csilló öröklét, együtt sűrít a csillagokkal. Régi nyarak remegnek ezer csillagjegyen, s mi vakon lépegetünk a nálunk nagyobban. Van olyan ég, melyben otthon vagyunk. Még elmondok egy valamivel vidámabb rövid történetet, utolsó verselőt. 1969. februárjában, első egyetemi szünetem idején jártam először nem magyar helyen, Prágában. Még Dubcsekék irányították az országot, de már fél éve bent állomásoztak az oroszok és a többi szocialista ország testvéri tankjai. A farkasorbító hidegben egy zsúfolt sörözőbe tértünk be, a végtelen asztal két oldalán szorosan egymásnak nyomódva ültek az emberek, vastag füstben itták testes, kriplikből a sört. Imi tanult énekelte. Mi szerettünk volna leülni. Álltunk az asztal sarkán, mivel németül nem mertünk megszólalni, hát az orosszal kísérleteztünk. Mogorván dühösen néztek ránk, de mi gyorsan eltartottuk, hogy ez Ruményi, Romániából jöttünk. Ezzel csak akkor és egyetlen egyszer alattam sikert életemben. Románia ugyanis nem vonult be Csehszlovákiába. Többen is felkiáltottak, fészkelődni kezdték, összehúzódtak a lócán, az írtatlan asztal mindkét oldalán. Beülhettünk közéjük. Egymással szemben. Mindenféle törnyelven beszélgetni kezdtünk szomszédainkkal. Igen. Befogadni annyit jelent, lemondani valamiről, arrébb húzódni, helyet szorítani a másiknak magunk mellett. Kassák Lajos utolsó verses kötetének címe ez. Üljük körül az asztalt. Mindazt, amit majd önöknek elmondtam, bátorításnak számom, hogy legyenek továbbra is merészek a szomszédos ismeretlenek merésében. És köszönetnek is szántam, hogy költészetem ebben az irodalomban kiteljesedhetett. Befejezésül egy hadsoros versemet mondom el, ezzel a versen indultam, ma is ez életem emblémája, ahogyan élek. Újra csak újra megtérek, nem akarok más lenni, félek, mint ami lenni szeretnék, ahogyan én.
szenvedéllyel előadott radikális, időnként provokatív eszéjét, amelyben egy olyan fogalmat vagy jelenséget kiállt körül,